eredményes élettalálkozó 2014. június 20-án az üdvösség elveszíthetősége 7. rész. Bizonyítékok.
Akkor egy szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, nekünk, akik itt vagyunk a helyszínen, és nektek is, akik néztek és hallgattok bennünket határainkon innen és túl. Sanyi itt ül, hála Istennek. Úgyhogy van egy rövid gondolatom, de előtte csak néhány üdvözlet Angliába. Gergő, Kinga, Sanyi, Anna, Mari, szeretünk benneteket. Köszönjük, hogy kapcsolatban vagyunk, hogy barátok lehetünk, és szerte a világon Kanadából kaptunk egy levelet, és köszönjük, majd megy a válasz. Erdélybe, a Tiranába. Nagyon sokan vagyunk barátok, és sok nagyon hálásak vagyunk. És majd egyszer összeírom, csak így, hogyha fejből sorolok benneteket, biztos, hogy kimarad valaki, és senkit nem szeretnénk megbántani, de fontosak vagytok nekünk. Szerte a világon, 81 országban most már. Úgyhogy dicsőség Istennek és a technikának, Sós Attilának és Rafinak, hogy ezeket az anyagokat felteszitek az internetre. Köszönjük nektek. És csak egy rövid gondolat. De előbb imádkozzunk, mit szóltok ehhez. Mi hiszünk a Bibliában és a mögötte álló Istenben. És hogyha fura neked, hogy imádkozunk, akkor Sanyi szokta mondani, hogy az ima az nem más, mint egy baráti beszélgetés. És hogyha létezik egy személyes Isten, akkor ez a minimum, hogy megpróbál megszólítani. És a fura az, hogy még válaszolni is szokott. Valaki válaszol. Mi tudjuk, hogy ki az. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk! Mondhatnánk teljes megszokottsággal ezt az imát, csak így eldarálhatnánk. Tudjuk, hogy hallod, de nem szeretnénk megszokottak lenni. Az életünk egyik, a legnagyobb ellensége a megszokottság, legyen szó bármiről. Úrunk, adj nekünk valami valóságosat ma. Áld meg ezt a reggelt, minden drága embert, aki nézi és hallgatja ezt. Sanyinak a nagyon fontos sorozatát, az üdvösség témaköréről. Kérlek, hogy legyél velünk, eleveníts meg minket, és biztosíts minket a te barátságodról, ahogy együtt fejtegetjük a Bibliának a titkait, a te gondolataidat rólunk. Köszönjük, Jézus, az életünket, te drága nevedben. Amen. Beszéljünk egy kicsit a címkékről. Mire gondolok? Annyira feltűnő, ahogy élünk, hogy címkéket aggatunk magunkra, és olyan dolgokba helyezzük az identitásunkat, ami nem biztos, hogy megfelelő alap erre. Mire gondolok? A múlt alkalommal az üzenet egyik része az volt, hogy ne azt kérdezz, hogy hogy vagy, hanem hogy hol vagy. Ugye arról beszéltünk, hogy érezhetem jól magam, de lehetek Isten tervén kívül. Hiába érzem jól magam, de amit csinálok, az egyszerűen vagy engem fog elpusztítani, vagy másokat, vagy egyszerűen csak nincs értelme, és a végén az fog kiderülni, hogy amit tettem, az csak értelmetlen volt. És felhoztuk Dávid királyt, hogy amikor a tetőn mászkált, és meglátta Betsabét, akkor ő jól érezte magát. Ugye volt egy várakozása, jól volt, oké, és miközben jól érezte magát, elvette a barátjának a feleségét. És Dávid király jól volt. Tudod, a kérdés inkább az volt, hogy Dávid hol volt. Tudod, nem a megfelelő helyen, meg nem a megfelelő időben, de most nem is akarom ezt így még egyszer elmondani. De a következő kérdés az, hogy ki vagy te. És ezen nem tudom, hogy gondolkodtatok-e már, és itt jönnek a címkék. Ki vagyok én? És magunkra rakunk címkéket. A világ ezt tanítja nekünk, hogy címkézd fel magad. Én vállalkozó vagyok. Hopp, és ugrik egy címke. Én vállalkozó vagyok. Tudod, én WC-pucoló vagyok, és ugrik egy címke. Én utcaseprő vagyok. Én broker vagyok. És aztán ugrik a címke. És aztán azon tűnődtem, hogy... És tényleg erről lehetne beszélni legalább egy órát, de most csak ez a rövid gondolat, hogy ki vagy te, hogyha levesszük a címkét. Úgy értem, ha elvesszük azokat a dolgokat, amit célnak gondolsz az életedben, ha elvesszük tőled, akkor mi marad neked, akkor ki vagy te. Úgy értem, ha elvesszük azt, hogy broker vagy, és elvesszük tőled a grafikonokat, az országjelentéseket, Sanyi csúnyán nézett. Jó, akkor vegyünk egy másik példát. Építési vállalkozó vagy, és elvesszük a gépeidet, és elvesszük a cégedet, és elvesszük a kapcsolataidat, az embereidet, a bankszámládat, és aztán ott állsz. Akkor ki vagy? Úgy értem, biztos, hogy az vagyok, ami a foglalkozásom? Biztos, hogy azzal vagyok egyenlő, amiről azt gondolom, hogy az én vagyok, hogy az identitásom az én címkémben van. Ez milyen érdekes. Érdemes feltenni a kérdést, hogy akkor én ki vagyok. És én csak azt mondom, hogy sokszor úgy kezeljük az életünknek az eszközeit, mintha az lenne a cél. A vállalkozásom az nem az életemnek a célja, hanem az eszköze. Eszköz lehet arra, hogy kellemesebbé tegyem az életemet, hogy segítsek másoknak, hogy esetleg támogassak misszionáriusokat, hogy a családomnak méltó életkörülményeket biztosítsak, de nem ez a végcél, ez csak egy eszköz. És amikor célként kezelünk egy eszközt, és elveszítjük, akkor az lesz, mint a Wall Street-en történt 2008-ban a válság, hogy ugráltak ki az emberek az ablakon, nem az első emeletről. Tudod, amikor felrakok magamra egy címkét, akkor valami olyat teszek, amit Isten sosem gondolt rólam. És hogyha ki mástól kérdezhetném meg, hogy kicsoda vagyok én, hanem Istentől. És oké, ez most a világ problémája, hogy nem ismerünk el magunk fölött egy teremtő Istent, és mi inkább rakunk magunkra egy címkét, hogy ez vagyok én, ez vagyok én. Isten pedig azt mondja, hogy tépd le a címkét, mert te nem az vagy. Te nem broker vagy, te nem építési vállalkozó vagy, te nem WC-pucoló vagy. Apropó, WC-pucolás. Én annyira hálás vagyok értük. Megköszönted már valaha egy ilyen WC-pucoló néninek, vagy bárkinek, aki ott dolgozik? Csak tedd meg, érdemes. Figyeljetek, annyira megáldott. A múltkor mondtam, benn voltam egy bevásárlóközpontban, és bent takarított egy néni, és mondtam, hogy csókolom, nagyon, nagyon hálás vagyok a munkájáért. Úgy értem, hogy ez fantasztikus, hogy ilyen tisztaságban lehetünk. Ez nagyon fontos a munkája. Gondolt már rá? És így nézett rám, is. Nem akart elhinni. Azt tudjátok miért? Mert rajta volt egy címke, amit ő magára tett rá. Egy címke. És mondtam, hogy köszönöm a munkáját. És ő így gondolt magára, hogy én ez vagyok. Csak tudod, csak lent vagyok. Ott van rajtam a címke. Vagy a broker, aki ott van fönt, és rajta van a címke. Tudod, tépd le a címkét. Isten fogja megmondani, hogy kicsoda vagy te. És figyelj, hogyha János 1.12, és ez vagy te. Valakik pedig befogadták őt, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek azoknak, akik az ő nevében hisznek. Tudod, a te címkéd az, hogy te Isten fia vagy. És hogyha elvesznek tőled mindent, tudod a célodat, aminek valójában az eszköznek kellene lenni az életedben. Ha mindezt elveszik, akkor is ott állsz egy sziklán, és körülötted morajlik a tenger, és ordít a világ, hogy egy senki vagy, hol a címkéd? Tudod, és én pedig azt mondom, hogy rajtam az örökké valóságnak a pecsétje van. Ne gyere nekem a címkéiddel. Én nem az vagyok, akinek a világ mond engem. Engem nem tudsz bezárni egy kategóriába. Én Isten gyermeke vagyok. Nem tudsz megfélelmíteni. Nem tudsz nekem eleget ígérni, hogy eladjam a lelkemet neked. És nem tudsz megfenyegetni, hogy bármit is elveszel tőlem, mert nem tudsz megérinteni. Én Isten gyermeke vagyok, örökké való lény. Örökké való tervel és céllal az életemben. Isten szeretetje vagyok. Semmit nem tudsz velem tenni. És tudod mit? Ha dolgozom, akkor teljes erőbedobással fogok dolgozni. És mindent elköltek, hogy elégedettek legyenek velem. És jól végezzem a dolgomat. De az nem a célom. Ez csak az eszközöm. Nincsen rajtam címke. Tudod, és ha így élem az életemet, akkor lesz egy szilárd meggyőződésem. Tudod, leveszem a címkét. Tudod, és úgy tudok élni, ahogy igazán érdemes. És úgy annak látom a dolgokat, amik. És ez azt hiszem, hogy nagyon fontos. Azt hiszem. Amen.
Csak mondok egy történetet. Sziasztok! Nem készültem, ezt Sanyi szereti. Azt mondja, hogy akkor jó lesz, nem ígérem. De nem tudom pontosan, hogy mit akarok mondani, de elmesélek egy történetet, és remélem, hogy hasznos lesz és építő lesz nektek. Volt egy tehetségkutató verseny, és van egy zenekar, akihez történetesen közel állok. Ők évek óta zenélnek együtt, mondjuk azt, hogy ezzel a formációval nagyjából egy éve. És felléptek, készült rá a videófelvétel, és utána az utolsó zenekar, aki zenélt, az nem ők voltak. Aki megnyerte az egész tehetségkutatót, azt így az a zenekar, akivel én együtt voltam, az így álmélkodva nézte, hogy mennyire brilliáns, amit előadnak, mennyire fantasztikus, ahogy zenélnek. És utána megnézte az egyik srác azt a videót, ami róluk készült, és azt mondta, így ránézve az eredményre, hogy mi elzenélünk egymás mellett. És ez egy tehát 2 évig zenélnek együtt, mondjuk, vagy egy éve zenélnek együtt, és egy videófelvétel során jöttek rá, hogy az összhang az nem olyan, amilyen lehetne. Úgy értem, persze együtt zenélnek, meg jó, amit csinálnak, nagyon jó, nem is véletlenül gyakorlatilag megnyerték a kategóriájukat, tehát egyáltalán nem egy rossz zenekarról van szó, sőt, egy nagyon jó, és én nagyon szeretem őket. De hogy meglátták egy pillanatra, hogy milyen egység lehet egy zenekaron belül. És talán mondhatom azt is, hogy elkezdtek arra vágyakozni, hogy akár ők is ilyen egységbe tudjanak zenélni. És nekem egy régi vágyam, álmom, régi kedvenc élményem, amikor egy csapatban, egységben tudok dolgozni valakivel vagy valakikkel. És ezt nem tudom másképp mondani, mint hogy ez egy olyan ritka élmény, mint amikor valaki aranyrögöt talál, vagy ilyesmi. Ezek ilyen akár csak néhány perces, órás, napos tevékenységek, de olyan élmény legalábbis számomra, én ebben szerintem extrém vagyok, nem mindenki keresi ezt az élményt olyan szinten, mint én, de nekem ez olyan valami, ami után tényleg utána megyek és vágyakozom rá, mert egyszerűen csodálatos az az élmény, amikor fél szavakból megértjük egymást, és egymás gondolataira ráhangolódunk. És én amikor olvasom a Zsoltárban, hogy ahol egység van, csak oda küld áldást az Úr, akkor nekem ez az élmény jut eszembe, hogy nem az, hogy oké, Sanyi, beszéljünk meg valamit, 6-kor itt leszünk, jó, oké, és tényleg megérkezünk 6-kor. Oké, ez is az egységnek egy formája, de ennél sokkal-sokkal több van ebben. És ahogy éljük a keresztény életünket, meg tanuljuk a Bibliából a dolgokat, azt, hogy hogyan tekintsünk magunkra, azt gondolom, az olyan, mint egy zenekarban megtanulni egy, pontosan nem egy zenekarban, megtanulni egy hangszeren játszani. Tehát amikor megértem, hogy én ki vagyok, és hol vagyok, és ki a teremtő, és én ki vagyok hozzá képest, de amikor becsatlakozom egy zenekarba, tehát egy közösségbe, és tudunk úgy együtt tenni valamit, örökkévaló dolgokat, hogy ott igazi egység van, hogy nem nekem kell mindent csinálni, hanem amit én elkezdek, a másik befejezi, amit a másik elkezd, én befejezem, és egyszerűen egymásra támaszkodunk, mint egy építménynek az építő elemei. Az egy olyan élmény, ahhoz képest, hogy otthon gitározgatok a sarokban, ahhoz képest ez olyan, mint egy csodálatos fellépés, amikor tényleg egy harmónia van. Úgyhogy ez volt a gondolat, amit meg akartam osztani, hogy az egység az, legalábbis számomra, ez egy olyan fantasztikus élmény, egy olyan csoda, amit érdemes keresni. És amikor valamit elkezdesz egyedül, vagy csak valami van a szíveden, hogy de jó lenne, hogyha ez megvalósulna, és valahogy bele szeretnél vágni, akkor azt gondolom a legjobb, amit tehetsz, hogyha találsz hozzá csapatot, közösséget és egységet a csapaton belül. Pont. Köszönöm.
Sziasztok! Éreztem, hogy Péternek beszélnie kell. Micsoda gondolat, nem? A zenekar harmóniája. Folytatni fogjuk ma az örök biztonság témáját, illetve az üdvösség elveszíthetőségének kérdését, avagy annak megfontolását, hogy melyik részét vágjuk ki a Bibliának. Viszont mielőtt ebbe belemennénk, egy intermezzo, illetve egy ilyen közbeszúrás. Tudjátok, szeretek mozizni, és bocsátassék meg nekem ez a gyarlóság, de láttam egy olyan filmet, amit muszáj megemlítenem. Hányan ismeritek a Csipke Rózsika történetét? Édes, gyönyörű, mindezen nőttünk föl. Most újra mesélték Demóna címen, és lenyűgöző volt az új variáció. Ugye az eredeti történetben úgy tudtuk, hogy Demóna maga az ördög, de legalábbis egy démoni személyiség, a gonosz és a rossz megtestesítője, akit aztán ugye a jó tündérek, az önfeláldozó igazságos szív és az igazság kardja legyőz, igaz? Most az új történetben kiderült, hogy Demóna egy jó tündér, a legjobb tündér, akit a király szeretett, de a szeretete egy álnok szeretet volt, amely azzal végződött, hogy levágta a szárnyait, megfosztotta a dicsőségétől és hatalmától. Ezért Demóna megkeseredett, bár a szíve legmélyén tele van jósággal, emiatt, a gaztet miatt gonosszá lett. És ebben a gonoszságában elkövette azt a hibát, hogy a király lányát, gyermekét megátkozta. De aztán mégis együtt nőtt fel vele, ahogy cseperedett a gyerek, ugye 16 éves korában kellett megszúrnia az ujját, és onnantól örök álomra merülnie, megszerette, és útközben megbánta a tettét, és megpróbálta visszavonni az átkát. Rájött, hogy hibázott, és az átok visszavonhatatlan volt. De mégis megtalálta a megváltót, a fiút, akit ő hozott el a lánynak, hogy megcsókolja, kicsókolja a halálos álomból. De ezt a megváltást nem lehetett véghez vinni, mert a király addigra egy dühöngő pszichopatává vált, aki már nem szerette se a lányát, gyűlölte őt, és mindenkit meg akart ölni. Biztos érzitek az analógiát. Ahol a király fia, a megváltó, bármikor megcsókolja Csipke Rózsikát, nem történik semmi. Hanem Demóna csókolja meg végül is. Egy igazi szerető csókkal a homlokán Csipke Rózsikát, aki feléled. Demóna visszakapja a szárnyait, a király meghal, és... Ez jobb, mint amit te ajánlottál. De hadd fejezzem be, ez még nem a megkoronázása a történetnek. A történet megkoronázása az, hogy Demóna Csipke Rózsikát királynővé koronázza, és ő maga pedig felemelkedik a felhők fölé. Wow. Na, milyen? Jó? Mintha már olvastuk volna valahol ezt a történetet, egy kicsit kevésbé szentimentálisan, miről szól ez? Ez gyakorlatilag arról szól, és ez egy általános démoni módszer, hogy nagyon, az ördög hosszú távon gondolkozik, rendben? Tudja azt, hogyha ő nyilvánvalóan mutatkozik meg, akkor őt elutasítják. Mert az emberi szívben ott van az örökkévalóság tudata, jónak és rossznak, Istennek és a gonosz létének, úgymond belső bizonyossága. Ezért rendkívül alattomosan kell kommunikálnia, és a következőt csinálja. Azt csinálja, hogy elmesél egy történetet, ami nagyon hasonlít az igazsághoz, ami majdnem jó. Hagyja, hogy az a történet évtizedekig, vagy akár évszázadokig hasson az emberiségre, és az emberiség kultúrájának részévé váljon. Mindenki ismeri Csipke Rózsikát, a jó és a rossz történetét. És a film így kezdődik. Nem tudom, ismered-e Csipke Rózsika történetét. Hadd meséljem el újra, hogy lássam, igazán ismered-e. Wow. És utána újra meséli a történetet, és valójában elmondja a szellemi konfliktust a saját nézőpontjából. Tehát egy kicsavart, torzított, a saját nézőpontját, a saját szerepét átértelmező módon, úgy, ahogy ön azt valójában saját magáról látja is. Tökéletes propaganda munka, tökéletes marketing, tökéletes PR. Ez a képlet lejátszódott. Ha megnézitek a mai popsztárokat, a jelentős részük szerepelt úgynevezett tini sorozatokban, gyerekkorukban. 10 évesen, 12 évesen, 14 évesen, erkölcsileg kifogásolhatatlan, aranyos, tökéletes, a korosztályuk példaképeként felállítható fiatalokként játszottak az amerikai televízióban. Ezt értitek? Ugyanez a képlet. És aztán az a erkölcsileg megkérdőjelezhetetlen, majdnem keresztény elveket valló, tizenéves, egyszer csak félmeztelenül vonagló, furcsa, antiszociális lényé válik egy rock színpadon. Mi az üzenet? Az üzenet, hogy mi mind lúzerként kezdjük, de aztán megvilágosodunk, levetjük magunkról a láncokat, és végre úgy élünk, ahogy mindig is akartunk. Tedd ezt is te. Ha úgy kezdte volna, hogy rögtön rockstárként, értékrombolóként és lázadóként mindenki elutasította volna. Értitek a sztorit? Ugyanez most a Csipke Rózsikával. Ámulatos, nem? Ámulatos. Hányatoknak tetszik ez? Ugye te, mint... Tehát a felismerés nekem tetszik, de csak, hogy lássátok, hogy milyen módszeres, milyen kitartó, és ugyanakkor alattomos meggyőzés zajlik a világban. Nincs semleges, nincs olyan, hogy semleges. Úgyhogy ne engedjétek, hogy a gyerekeitek megnézzék ezt a filmet. Eleve félig meddig horrorfilm, de 12 éves a korhatára. 6 éves, zseniális. Akkor a lányom már megnézhette volna, a fiam még nem. Mert lányom már 7 éves. Egy 7 éves lélekkel tudjátok, mit tesz ez a történet? Brutális. Brutális. És a másik, amit megfigyeltek, hogy mindenütt a lázadók a hősök. Észrevettétek? Nincs olyan történetünk, nincs olyan üzenetünk, film, könyv, bárhol, ahol ne a lázadó, az ellenség lenne a főhős. És persze tudunk vele azonosulni, mert valamilyen szinten magunkat látjuk így. Én vagyok a bukott ember, én vagyok a bűnös, én vagyok a bankrabló. Persze bankot nem rablok, de bűnös vagyok, és ilyen módon a bűnössel nagyon tudok azonosulni. De nagyon sokszor ezekben a... Szia, öreged! Le ne ülj ott a sarokban! Gyere közel! Ezekben a modernkori hőstörténetekben nem csak annyi történik, hogy egy bűnös ember a főhős, akivel nagyon is tudunk azonosulni, hanem a bűnös életstílusa, tehát maga a bűn, maga a pusztítás is részévé válik a dicsőségének. Ami meg már nem igaz. Oké, és mindenki, aki egyenes úton jár, az valójában a gonosz. A rendőr a gonosz, a bíró a gonosz, a... Tessék? Ja, már veszed a jegyet. Nem egy nagy élmény. Tehát vannak ezek a jó-rossz filmek, tehát nagyon jó film, amit át jó végignézni, de közben... De démoni az üzenete, ez még filmnek se volt olyan jó. Tehát jó profilban megcsinálva, de ez a kicsavartsága a történetnek végig egy ilyen, úristen, hát most ez komoly, tehát tényleg, mondom, ez most, ezt mondod el nekem? Ne. Ne, tényleg ezt mondod, biztos viccelsz. Nem viccelek, nem, tényleg ezt mondom. Majd Pétert lehet, hogy megkérjük, hogy a holnap határáról beszéljen egy picit. Bár mennék tovább a sorozatunkkal, de egy röviden 5 percben el tudod mondani a holnap? Ja, holnap határán mondod, vagy mondjam én? De hát nem, csak egy pár képet értettem meg belőle. Gyere ki, te szientológiában jobb vagy, gyere. Nem hagyom, hogy befejezze a jegyfoglalást. Figyelj! Mit? Hát, biztos lesznek, de... Jó, én addig idehozom a fejemet. Csak annyi, hogy 100 emberből 100 megnézi, és 100-ból egy se veszi észre, amit te észrevettél. Tehát simán megnézik a mozit úgy, hogy az üzenet, úgy értem, az ártó üzenet úgy megy be, hogy észre se vették. Úgyhogy mégiscsak érdemes lenne beszélned róla. Arrébb húzhatom? Oké. Okay. Jó. Ezt oda kell adnom neked.
Az a baj, hogy ezt kell olvasnom? Az a baj, hogy én azért vagyok jó mozinéző, vagy filmnéző, mert miután megnézünk egy filmet, én 2 nap múlva újra nézhetem, már semmire nem emlékszem belőle. Úgyhogy most így nem is tudom, 1 hete, 2 hete néztük ezt a filmet. Tegnap esti meccsről jobb gondolataim vannak, mint a... No, mi volt a címe?
Holnap határán.
Tom Cruise, igen.
Időhurok.
Ja, hát ennyi. Letanít egy zseniális sztorit. Gyakorlatilag a szientológiának a tanait egy az egybe. De olyan szinten tanítja le, olyan szinten igaz ez, amit Sanyi mondott, hogy az átlagember így elsiklik fölötte. Van egy cimborám, akivel mostában nagyon sokat bringázunk együtt, és ő elég magas szintű, tehát ilyen OT 5-6 körül van, és utána a film másnapján vagy harmadban bringáztunk együtt, és így előjött a... Nem is tudom, azt szerintem ő vette elő a témát, hogy látott egy jó filmet. Vagy én már nem is tudom, de valahogy előjött a téma, és mondja, hogy a Tom Cruise-os film. Mondom, igen, mondom, jó kis szientológus film. Azt mondja, az. És szót követett, azt mondja, miért szientológus film? És akkor elmondtam, hogy 1-2 gondolatot azt mondja, tényleg ezt én észre sem vettem. Szóval nagyon zseniális a sztori, és az az érdekes, hogy ma egy csomó filmnek van ilyen szellemi üzenete. Ami én hiszem azt, hogy tudat alatt hat és egyszerűen nevel bennünket. És nem tudom, mit kéne mondani, meg kell nézni a filmet. Tom Cruise a főszereplő benne, és egy háborúban találja magát, ahol azt veszi észre, hogy amikor elesik, tehát meghal a háborúban, akkor újraindul az napja a reggeli ébredéstől. És először így csodálkozik, és utána ezt gyakorlatilag az a napja játszódik le többször egymás után, és azon a szálon megy végig, hogy van az emberiség, aki harcol, küzd egy elnyomó harcos közösség ellen, akinek a vezetője az alfa és az omega, a kezdet és a vég, aki kézben tartja az időt, ő az, aki az idő fölött áll, és valahányszor az ember meghal, akkor gyakorlatilag előről kezdi, és újraindul az egész sztori. De az emberek erre nem emlékeznek, csak egy néhány fölvilágosodott lény van, aki fölismerte azt, hogy ha ő meghal, akkor visszajön és újrakezdi a sztorit. És ők azok, akik fölismerték ezt, és elkezdenek harcolni azért, hogy megmentsék az emberiséget, mert az emberiség nem tudja, hogy a vesztébe rohan. nem tudja, hogy az alfa és az omega kézbe tartja az időt, és gyakorlatilag ők egy ilyen börtönbolygón élnek, vagy hát egy háborúban élnek, mondjuk így egy háborús környezetben élnek, ahol a sztorinak az a vége, hogy mindenki meghal, és az emberek erre nem jönnek rá, és az ő céljuk pedig az, hogy felszabadítsák az embereket ez alól. Ja, ennyi, és egy csomó kép meg jelkép van a filmben, tehát végül nyilván megszabadítja olyan módon, hogy végez az alfával és az omegával. A Louvre-ban, amit tudjátok, a titkos társaságoknak, tudjátok, a háromszög, mi ez a háttérhatalomnak a jelképe, és a Louvre alatt ugye van fejjel lefelé fordított háromszög, és ott találja meg, végez vele. Úgyhogy na mindegy. Tehát ha valaki így akar ilyen sztorikat elemezgetni, akkor érdemes megnézni, de szerintem alattomos a sztori. Hát így. Ennyi.
Oké, nem tudom, értitek, hogy miért beszélünk erről.
Azért beszélünk erről, mert ha mi nem beszélünk róla, akkor senki nem beszél, és csak egyszerűen ezek az alkotások elérik a céljukat pont. Anélkül, hogy az emberek többségének akár csak esélye lenne védekezni ellene, mert nem ismerik fel a hazugságot benne, nem ismerik fel a hatást, ami ott van ezekben az alkotásokban. És az egyetlen dolog, ami minket megvéd, az vagy az, ha kizárjuk az üzenetet teljesen. Tehát úgy értem, viszont ez elég nehéz, mert a világ kommunikál óriás plakátokon, rádión, tévén, a művészeti alkotásokon keresztül, az üzleti életen keresztül, mindenhol kommunikál. Nem tartom reálisnak, hogy az üzenetet teljesen ki tudjuk zárni. Azt tartom reálisnak, hogy tudatossá válunk. Tehát egész egyszerűen felismeréssel élünk, ahogy Péter tanította egyszer, úgy esszük a csirkét, hogy a húsit megesszük, a csontot meg ott hagyjuk. De ehhez tudnom kell, hogy mi a csont, és hogy hogyan jelenik meg. Úgyhogy mindjárt folytatjuk, de ezt én megpróbálom becsukni már. Az elvi módszer mi rá egyébként? Jól van. Mennyei atyán, kérünk téged, hogy kedd fel az üzenetet, add, hogy tényleg lássunk, és azt az óriási biztonságot, amit te adtál nekünk, azt a elveszíthetetlen életet magunkhoz öleljük, és éljünk vele. A te drága nevedben, Jézus, imádkoztunk. Amen. Az örök biztonság talán a kérdését legutóbb az örök biztonság bizonyítékaival hagytuk abba, ahol a bizonyítékok csoportjából az atya hatalmában, illetve az atyától függő bizonyítékokat néztük meg, négyből kettőt. Az első volt az Isten szuverén célja, amit most nem fogok megismételni, kérlek hallgassátok meg a legutóbbi felvételt, de a dolog lényege az, hogy az atyának kimondottan célja volt, hogy mindvégig megtartson minket, hogy úgymond örök életet adjon nekünk. A második pedig Isten megtartó hatalma, amely szól arról, hogy Istennek, az atyának nem csak arra van lehetősége és arra van hatalma, hogy üdvözítsen minket, hogy megmentsen minket, hanem arra is, hogy meg is tartson ebben az állapotban. Az üdvösség elveszíthetetlenségének ilyen módon az egyik fő bizonyítéka az, hogy nem embertől függ, nem a te teljesítményeden alapul, hanem ezt az atya megtartotta magánál. Azt mondta, hogy a jó munkát, amit elkezdtem, én fogom bevégezni. Azt ígérte, hogy senkit el nem fog veszíteni, hogy mindenkit, akit elhívott, meg is dicsőít. És ez volt a második bizonyíték. A harmadik, és ezzel fogjuk most folytatni, szintén az atyától függő, az az ő szeretete. És Róma 5:7-et fogjuk olvasni, és ez arról szól, hogy az atya, amikor még az ellenségei voltunk,
elküldte a fiát. Bizonyára az igazért is alig hal meg valaki, ám a jóért talán csak megmerne halni valaki. Az Isten pedig, ami hozzánk való szerelmét, abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus értünk meghalt. Minek utána azért most megigazultunk az ő vére által, sokkal inkább megtartatunk a harag ellen ő általa. Ez megint egy hasonló gondolat az előzőhöz, megint Isten megtartó hatalma is benne van, de a lényeg az, hogy az ő szeretetét fejezte ki abban, hogy amikor még teljesen ellenségei voltunk, tehát amikor még nem is tudtunk róla, hogy ő Isten, vagy tudtunk róla, de nem érdekelt minket, ő akkor a mi cselekedeteinktől függetlenül, illetve pont azok ellenében, tehát gondolj bele, hogy igazából az emberiség, mint olyan, az istentelen emberiség az, aki Jézus Krisztust megölte. Úgy értem, az én is lehettem volna. És Isten az Atya az örökké valóságból ezt látva, tudva, hogy én halálos ellensége vagyok, odaadta a fiát, hogy rendbe hozza. Ezt értitek? Tehát nem arról van szó, hogy mekkora teljesítmény nyújt csak azért, hogy kiérdemeljem az örök életet, hanem miközben ellensége vagyok neki, akkor üdvözít. Ezt értitek? És a gondolat logikai folytatása az, hogy ha amikor még ellenségei voltunk, üdvözített a fiát, odaadta, mennyivel inkább megtart, miután már megbékéltünk vele. Tehát a második, illetve a harmadik bizonyíték Isten az Atyának a szeretete. Efézus 1.4-ben írja, hogy szeretetben lettünk kiválasztva, illetve szeretet által úgymond üdvözülünk. De menjünk tovább a negyedik ok felé. A negyedik Atyától függő bizonyítéka az örök biztonságnak Isten ígérete. És vegyük csak a kulcsverset, János 3.16-ot, ahol gyakorlatilag kijelenti, hogy a hívő nem vész el. Ez egy ígéret. Egy ígéret, amit ha Isten megszeg, akkor hazudik. Akkor ő egy csaló. És nem tudom, hogy lehetne ezt összhangba hozni Istennek az összes többi kijelentésével önmagáról, ahol ő pont ennek az ellenkezőjét bizonyítja, hogy erkölcsileg kifogásolhatatlan, megközelíthetetlen szentségben lakozik, maga nem hazudhat. Tehát ilyen módon az ő ígéretei, és igazából az egész kijelentés szinte ezt hangsúlyozza, hogy megtanítsa az embert bízni Isten ígéreteiben. Hogy amit Isten megígért, az úgy van, és úgy is lesz. És János 3.16 ugye mondja, hogy aki hisz ő benne, annak fordítva mondja, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ez egy ígéret. És nem egy látszólagos ígéret, nem egy utalás, hanem egy teljes, zárt, befejezett ígéret. Ugyanígy János 5.24, azt most megnézzük. Bizony-bizony mondom nektek, hogy aki az én beszédemet hallja és hisz annak, aki engem elbocsátott, örök élete van, és nem megy a kárhozatra, hanem átment a halálból az életre. És ez annyiban megy tovább az előző gondolatnál, hogy az ígéretet megtoldja azzal a kijelentéssel, hogy valójában az ígéret már beteljesült. Tehát aki hisz Jézusnak és annak, aki őt elbocsájtotta, aki elküldte az Atyának, az annak örök élete van, és már átment a halálból az életbe. A Biblia igen sokszor hangsúlyozza, hogy Az embernek, a hívőnek nem örök élete lesz, hanem örök élete van, és a jelenlévők szinte kórusban mondták, legalábbis ketten, hogy van. Tehát a helyzeti igazságunkat tekintve az állapotunk, a jogállapotunk Isten előtt már bevégzett. A helyzeti igazságról a későbbiekben fogunk még beszélni, egy nagyon-nagyon lényeges kategória a Bibliában, és pont az örök biztonság tanának megértésében igen fontos, ami azt jelenti, hogy amikor valaki hitt, akkor lehet, hogy nem élt át óriási változásokat az életében, a kívülről megfigyelhető viselkedése, cselekedetei, állapota lehet, hogy nem változott semmit, de az adminisztratív állapota, a jogállapota, a helyzeti igazsága abban a pillanatban teljes mértékig visszacsinálhatatlanul megváltozott. Ezt jelenti ez, hogy aki hisz ő neki, annak örök élete van, és átment a halálból az életbe múlt idő, megtörtént a hit pillanatában. És ez helyzetileg így van. Mint amikor a kocsidat kivonják a forgalomból. Hányatoknak mondták már ki a kocsiját a forgalomból, majd fogják, nem veszel észre semmit. Egyébként kimész, az autó ugyanúgy ott áll. Ezt érted? Tehát semmi különbség. A rendszám nem tűnik el róla. Csak adminisztratíve megváltozott egy bejegyzés, miszerint azzal az autóval nem lehet közlekedni. És a rendőr tudja. Nem tudom honnan, de tudja. Tessék? Nem kell leadni. Nem. Ez a szép benne. Simán ki lehet. Tehát kivonnak egy autót a forgalomból úgy, hogy ez csak ki van vonva a forgalomból. Parkoló cégek csinálják ezt előszeretettel, amikor az 1500 forintos tartozásodat nem fizeted be, lesz belőle 40 ezer forint, és amikor nem tudják behajtani, akkor kivonatják a kocsidat a forgalomból. És elárverezik a kocsidat. 40 ezer forintért. Az enyémet már azt hiszem 4-szer árverezték. Mit nevettek? Szoktam bedobni parkolóba. Tessék? Ez a régi életem, ne emlegessétek. Na. A következő... Jó, és aztán megint ugyanez a gondolat, hadd ismételjem meg mindig, amikor kell, hogy az örök élet örök életet jelent, és hogyha az örök élet elveszíthető, nem volna örök élet, csak átmeneti élet. Ilyen módon abban a pillanatban, ahogy Isten örök életet ígért, miközben átmeneti életet adott, hazudott. Rendben van? Erről újra meg újra megfeledkezünk, de hála Istennek az ige újra meg újra megismétli, ilyen módon lehetőségünk van újra meg újra emlékezni rá. A zsidókhoz írt levél 6. Mégpedig 16-19. Isten a maga ígéretét esküvel erősíti meg, ami a teljes überelése az ígéret tekintélyének. Tehát ez most egy szakszó volt. Tehát azt mondja, hogy ha valahogy még nyilvánvalóbbá, még világosabbá tehetném, hogy amit mondtam és komolyan gondolom, akkor azzal, hogy esküt teszek. És nyilván az ember önmagánál nagyobbra esküszik, Isten nem esküdhetett nagyobbra önmagánál, hisz nincs nagyobb önmagánál, de önmagára esküdött, hogy úgy lesz, ahogy ígérte. És ugye ez Ábrahámmal kapcsolatos, és az ígérettel kapcsolatos, de ahogy Rómaiakhoz írt levelet olvassuk, az Ábrahámnak tett ígéret az, ami a miénk, hogy nem cselekedetekért, hanem hit által üdvözülünk, ez a történet. És ez a történet a hit általi üdvösség története esküvel pecsételtetett meg Isten esküjével. Tehát az örök biztonság Istennek az atyától függő negyedik bizonyítéka Isten visszavonhatatlan és megmásíthatatlan ígérete, miszerint örök életünk van. Jónak tartjátok ezt? Helyesnek látjátok-e ezt az érvelést? Nyilván rengeteg ellenérv van és ellenvélemény, továbbra is szeretnék kiegyensúlyozott maradni, ezért mondom, hogy sort fogunk keríteni ezekre, meg fogjuk nézni az ellenvetéseket, meg fogjuk nézni, konkrétan jönnek az anyagok, tehát már köszönöm, hálás vagyok, kapom az üdvösség elveszíthetőségének tanát, tehát teljes értekezéseket kaptam már, videóanyagokat, ezt, azt, amazt. Ezeket is mind meg fogjuk nézni, de ugye abban maradtunk, hogy a sorrend az lesz, hogy fölállítjuk a tézist, és aztán megnézzük, hogy meg tudjuk-e cáfolni. És egyelőre a tézis felállításánál tartunk az örök biztonság tanának felállításánál. A következő csoportja a bizonyítékoknak az, amely Istentől a fiútól függ. Tehát megnéztük az atyától függő bizonyítékokat, most megnézzük a fiútól függő bizonyítékot. Ebben talán a legtömörebb és leglátványosabb és egyik legjelentősebb igerész Róma 8.34-től olvasható, amit mind ismerünk, de most mégis ki kell, hogy hangsúlyozzuk. Kicsoda az, aki kárhoztat? Költői kérdés. A válasz: Krisztus az, aki meghalt, sőt, aki fel is támadott, aki az Isten jobbján van, aki esedezik értünk. Oké, tehát itt föltesz egy kérdést, ki az, aki kárhoztat? Nézzük meg a kárhoztat szót, hogy mit jelent. Mégiscsak oda kell lapoznom, mert ez ki volt szedve nekem. Tehát Róma 8.34. Elítél, elmarasztó ítélettel sújt, kárhozatra ítél. Tehát a kérdés az az, hogy ki fog elítélni? Ki fog elmarasztaló ítélet? Ki fog kárhozatra ítélni? Ki? És a válasz az az, hogy nagyon rövid listát tudnék erre felsorolni, mert Krisztus meghalt. Ezt itt nagyon lerövidíti, nem kezdi el elmagyarázni, nem kezdi el kifejteni, de ez a megváltás, ez az üdvösség, ez a teljes evangélium egy szóban. Értem, a bevégzett munka, nem hallottatok róla? Ki ítélhetne el? Hisz Krisztus meghalt. Ő az, aki meghalt. Ő az, aki fizetett. Ő az, aki jóvá tette. Ő az, aki megengesztelte az atyát. Ő az, aki az örökkévaló tervet bevégezte. Ő az egész bibliai üzenet központja, a magja, az origója. Ez a lényeg, és elvégezte, tehát megtörtént. Ki kárhoztat? Az, aki ezt a központi eseményt, hogy Krisztus meghalt, és ő volt az engesztelő áldozat a mi vétkeinkért, múlt, jelen, jövő bűnéért, azt ítélhetne kárhozatra, aki ezt semmisé tudná tenni. Hát esetleg az atya. Na de várjunk, a fiú pont azt csinálta, amit az atya parancsolt neki. Tökéletes összhangról beszélnek. Olvasd el János 17-et. János evangélia 17. fejezetét, ahol Jézus imádkozik az atyához, és pont azt mondja el, hogy akiket te adtál nekem, azok közül nem vesztettem el senkit. Hogy te, mint a te tervedről van szó, amit én nagy örömmel és teljes egyetértéssel végrehajtok, de köztünk teljes egység van. Ki kárhoztatna? A válasz: Krisztus az, aki meghalt. És persze, hogy kerek legyen a kép, sőt, fel is támadott, és erről is fogunk beszélni. Ez arról szól, hogy ő egy új életben támad föl, és ebben az új életben osztozunk vele. Nekünk is ugyanaz a minőségű új életünk van, mint neki. Fogjuk nézni mindjárt részletesebben. Aki az Isten jobbján van, aki esedezik is értünk. És ez is kifejtjük picit később, hogy ő nem csak elvégezte, hanem ő is részt vesz a megtartásban. Tehát nem csak örök életet adott nekünk, nem csak bevégezte, hanem azután is részt vesz az életünkben, a miénkben, és az atya előtt a miénkben. Ami valami olyasmit jelent, hogy ő, és ez azt gondolom, hogy ez egy képes beszéd, bár valószínűleg valós a mennyben, de a mód, ahogy le van írva, egy kicsit leegyszerűsítő, mert azt mondja, hogy ott van az Atya előtt szüntelenül, és esedezik értünk. Na de miért kell neki esedeznie értünk, hogyha ez az egész pont az Atya terve volt, és a fiú áldozata megelégítette az Atyát. Az Atya meggondolja magát újra, meg újra, és akkor tudod, hasd már nagyon ütöm őket, és akkor a fiú, ne, nézd meg, mit tettem, és ne bántsd, és akkor az Atya, na jó, most ez egyszer. Ne. Tehát van egy ilyen kép bennünk, ugye, ebből a megfogalmazásból. De ez garantáltan nem ezt jelenti, hanem azt jelenti, hogy az a tett, amit a fiú végrehajtott, olyan hihetetlen súllyal, olyan megkérdőjelezhetetlen hatással bír az örökkévalóságban a fiú számára és az Atya számára, hogy nincs jobb szó leírni, mint az, hogy a bárány vére, az ő áldozata állandóan és folyamatosan egy esedezés értünk, amely azt eredményezi, hogy az Atya állandóan és folyamatosan meg van békülve, és állandóan és folyamatosan nyugszik abban a csodálatos bevégzett munkában, amit ő talált ki, és amit a fia elvégzett. Biztos értitek? De a lényeg, hogy a megváltás nem valami volt, ott belekeveredtünk, megcsináltuk, mikor lesz ennek már vége, tudod, mennék végre pihenni. A megváltás Isten az Atya és Isten a fiú részéről egy folyamatos jelenlét, egy folyamatos kategória, nem tudom, hogy mondjam. A fiú ott van az Atya előtt, és a léte, a lénye folyamatosan esedezik értünk. Egy állandóan és örökké, soha el nem csillapodó módon ható, bevégzett munka. Örökké való. Csak számunkra nagyon nehéz térben és időben megérteni ezt a hatást. Az örökké valóság változott meg egyszer s mindenkorra. Értünk, miattunk. És ez volt az Atya tökéletes terve, ugye ezekről beszéltünk, ugye ez volt az ő célja, és itt van. Oké, csak ez a fiúban is folytatódik. Kicsoda szakaszthat el minket Krisztus szerelmétől? Mert lehet, hogy valaki elszakaszthat, vagy valami. Mert az Atya ügyes, meg a fiú is ügyes, és ők jó fejek, ők jót akarnak. De mi van a körülményekkel? Mi van a bűnnel? Mi van az ördöggel? Mi van velem? Én elszakasztom magamat. Az ördög elszakít. A körülmények elszakítanak. A helyzet elszakít. Nem tudom, éreztétek-e már úgy az életetekben, hogy ha örök életed lenne, biztos, hogy jobban kéne, hogy éljél. Hányan éreztétek ezt már? Tehát ha Isten velem lenne, akkor nem lennék ilyen bajban. Ha Isten velem lenne, nem élnék ilyen nyomorúságban. Ha Isten velem lenne, nem küzdenék ennyit a bűnnel. Ha Isten velem lenne, ha tényleg igaz lenne ez, akkor már sokkal jobban kéne mennie az életnek. Igaz? És erre nagyon pontos választ ad Jézus, illetve Pál apostol. Amint megvan írva, oké, tehát kicsoda szakaszthat el minket a Krisztus szerelmétől? Nyomorúság, vagy szorongattatás? Vagy üldözés? Vagy éhség? Vagy mesztelenség? Vagy veszedelem? Vagy fegyver? Hát én azt gondolom, hogy ezek közül bármelyik. Tehát, hogy jó felsorolás. Pont ezekre gondoltam. Amint megvan írva, hogy te érted gyilkolnak minden napon. Olybá tekintenek, mint a vágójuhokat. De mindezekben felettébb diadalmaskodunk az által, aki minket szeret. És akkor itt megállok. Tehát az ige elmondja, hogy látod a nyomorúságot az életedben, az pont azért van, mert örök életed van. Előre meg van írva, hogy én értem fognak téged üldözni. Pont mert az enyém vagy. Pont mert biztonságba helyeztelek. Pont mert te vagy a dicsőségem. Pont azért, mert az én dicsőségem az, hogy te soha el nem veszel. Pont ezért támadnak. És aztán mondja, hogy de mind ezekben felettébb diadalmaskodunk, és a diadalmaskodunkat megnézzük. Hyper Nikao, Nike, a győztes. Hyper győztes, tehát szuper győztes, felettébb győztes, teljes döntő győzelmet arató. Ezt jelenti a kifejezés. Tehát mindezekkel szemben mi teljes és döntő győzelmet aratók vagyunk. Hú, te lehet, hogy igen, de hogy én nem, azt tuti. Hogy értem, nem láttad az életemet. Nem voltál ott ma reggel, amikor álltam a dugóban. Ott nem voltam hipernikaó, vagy mi az ez, hanem valami más. És az Úr a maga mérhetetlen bölcsességében ezt az ellenvetést is azonnal kezeli, ami így hangzik. De mindezekben felettébb diadalmaskodunk azáltal, aki szeret minket. Azaz nem te diadalmaskodsz, te egy lúzer vagy, azért választottalak ki, mert tökéletes eszköze vagy az én kegyelmem megdicsőülésének. Azáltal diadalmaskodsz, aki szeret téged, azaz Isten által, a Fiú által, az Atya által, a Szent Szellem által. Nem vagy lúzer egyébként, győztes vagy, az előbb olvastuk, csak nem a saját cselekedeteid alapján vagy hipernikaó, hanem azáltal, aki szeret téged. És itt is ugyanaz a gondolat, hogy az örök élet megtartása nem egy olyan kategória, amit Isten az ember kezébe tett, hanem egy olyan, amit a magáiban tartott. Ő tart meg minket, ő visz minket végig, ő győzedelmeskedik bennünk. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, itt vannak a démonok, sem fejedelme, azok a szent angyalok, sem fejedelemségek, démonok, sem hatalmasságok ez is, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, és itt jön a tökéletes átfogó definíció, sem semmi más teremtmény. Tehát ebben én is benne vagyok. Se én, se az ördög, se te, senki, semmi, se körülmény, se személy. Nem szakíthat el minket az Isten szerelmétől, amely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban. Rendben van? A Fiútól függő bizonyítékok. És akkor most lássuk kicsit szétszedve az első. Örökre magára vette a kárhoztatásunkat. Ugye a Biblia tanítása az, hogy a Messiás meghalt, és amikor meghalt, örökre magára vette a mi ítéletünket. Zsidókhoz írt levél 5:8-9 és 1 János 2:2. Ezt pont azért tette, hogy minket már ne kelljen kárhoztatni. Ugye Róma 8:1-ben olvassuk, hogy nincs már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak. Nézzük meg Zsidók 5-öt. Ám a fiú megtanulta azokból, amiket szenvedett, az engedelmességet, és tökéletességre jutván örök üdvösség szerzője lett, mindazokra nézve, akik neki engedelmeskednek. Úgy tudom, hogy az engedelmeskedni szó az biztos, hogy leverte néhányatoknál a biztosítékot, mert hát azoknál, akik engedelmeskednek, de én nem engedelmeskedek neki. Biztos? A szó azt jelenti, hogy meghallgat, figyel, válaszol, bebocsát. Hallgat valakire, figyelmesen hallgat, engedelmeskedik, szót fogad, alkalmazkodik. Jó? Tehát ez a kifejezés nem arról szól, hogy azoknak van örök, azok számára lett örök üdvösség szerzőjévé, akik egyfajta cselekedett programon keresztül megteszik a lehetetlent, azaz tökéletesen engedelmeskednek a fiúnak, hanem azoknak, akik hittek ő benne, mint Messiásban, akik hallgattak rá a megváltás üzenetére. Ez a szó tökéletes összhangban van az evangélium egyéb kijelentésével. A meghallgatról szól. Hogyan lehetne örök életed? Ugye Róma 10. A hit hallásból van. Hogyan hihetnél, ha nem hallottad előtte? Meg kell hallgatnod, el kell fogadnod, alá kell vetned magad neki, és az alávetést megint óvatosan mondom, mert ebből is megint valami adalékot csinál néhányunknak a szíve. Válaszol, bebocsált, hallgat valakire. Higgy én bennem, és örök életed van. Nem hallgatok rád! Na jó, rendben. Hiszek. De tényleg igen. Te vagy az, aki úgymond engedelmeskedtél nekem. Jó, a következő 1 János 2:2. Ajaj. És ő engesztelő áldozat a mi vétkeinkért, de nem csak a miénkért, hanem az egész világért is. És itt is ismétli a szószóló szerepét az a fiúnak. Én fiacskáim, akik ez első vers, ezeket tehát azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek. És ha valaki vétkezik, van szószólónk az atyánál, az igaz Jézus Krisztus. Ő engesztelő áldozat a mi vétkeinkért, de nem csak a miénkért, hanem az egész világért is. Jó. Következő a fiútól függő bizonyíték, az, amit már említettem, hogy a hívő részese Jézus Krisztus feltámadott életének. Ugye a messiás nem csak meghalt, hanem fel is támadt, és egy természet feletti módon az ember, ő benne van, részesévé vált a halálának, eltemettetésének és a feltámadásának is. És a hívő ebben az új életben, a feltámadott életben él. És ezt a feltámadott életet nem lehet elveszíteni. Legfeljebb akkor, ha a fiú is elveszítheti. A versek erről Róma 4:25 és Efézus 2:6. Odalapozunk a rend kedvéért. Róma 4:25-höz megyünk először. Tehát feltámasztatott a mi megigazulásunkért. A 23-tól olvasom, de nem csak ő érte, ugye itt beszél az ige Ábrahámról, a neki tett ígéretről, aki hitt Isten ígéretében, és teljesen elhitte, hogy amit ő ígért, meg is cselekedheti. Azért is tulajdonítaték neki igazságul. De nem csak ő érte iratott meg, hogy tulajdonítatott neki igazságul, hanem mi értünk is, akiknek majd tulajdonítatik, azoknak tudnélik, akik abban, aki feltámasztotta a mi Urunkat, a Jézust a halálból, ki a mi bűneinkért halálra adatott és feltámasztatott a mi megigazulásunkért. Jó, tehát ez is az evangélium volt tömören, de a feltámadásban mi megigazultunk. És aztán a következőt, mit is mondtam, Efézus 2:6. És együtt feltámasztott, és együtt ültetett a mennyekben Krisztus Jézusban. Jó, tehát ez is megint a helyzeti igazságunkról szól, ami jelenti azt, hogy Krisztussal együtt feltámadtunk, és igazából benne el vagyunk rejtve az ő életében egy természet feletti módon. A harmadik a messiás szószóló munkája. És itt igazából egy hosszabb ige szakaszt olvashatnánk el, 1 János 1:1-től 2:2-ig, de Ez arról szól, hogy Isten a fiú szószólóként jelen van a hívő életében, és bánik bizonyos értelemben a hívő életében megjelenő bűnnel. De miközben ezt teszi, soha nem fenyeget az üdvösség elveszítésével, vagy elveszíthetőségével. Jó, ezt említettük már más ige szakaszok alapján is, úgyhogy menjünk tovább. A negyedik bizonyíték a messiás közbenjáró munkája. És ez a közbenjárás megint hasonlít az előzőekben említetthez, de megint teljes egészében a fiútól függ, és a közbenjárás megtörtént még a földi élete során, ez a főpapi imádsága, János 17:1-26-ig van, ez egy ámulatos ige szakasz, kérlek olvasd el, lenyűgöző, tehát egy olyan mértékű egységről, egy olyan mértékű megkérdőjelezhetetlen biztonságról beszél a fiú az atyával, ami, tehát nem hogy azt a gondolatot nem engedi meg, hogy elveszíthetem az üdvösségemet, pont ezt mondja, hogy azok közül, akik nekem adtál, senkit se veszítettem el, kivéve ugye a kárhozat fiát, Júdást, akinek nyilvánvalóan nem is volt örök élete. Hanem egy olyan szintre emeli a hívőt, amit nehéz elhinni, de biblikus és igaz. Valójában behúzza a Szent Háromságon belőle, tehát önmaga részévé teszi a hívőt. Én ő bennük, ők én bennem, én te benned, te ő bennük. És gyakorlatilag így egymásba pakolja a hívőt önmagával, az atyával, megint önmagával. Tehát egy ilyen rendkívül, érdemes lenne egyszer lerajzolni, hogy ez hogy is van így grafikonilag. De a lényeg, hogy mi valahol középen vagyunk, és körülöttünk van Isten. Ami megint teljes összhangban van az összes többi kijelentéssel, hisz végig azt mondja, hogy ő benne vagyunk, hogy ugye a testének tagjai vagyunk, az egész egyház, egy épület, ahol a kő, minden kő a maga helyén van, és Jézus Krisztus a sarokkő, ezek mind nagyon hasonló képek egy teljes egységről, arról a harmóniáról, amiről Péter is beszélt. És nem tudom, hogy ha az atya, aki mindenható, a fiú, aki mindenható, aki az univerzumot, az egész földet és mindent teremtett a saját elhatározása és akarata szerint, amikor a csúcs munkáját, tehát a, úgy értem, az egész teremtés központját, a megváltást végrehajtja, amikor létrehozza önmaga testét, igaz? Ha lehet így mondani, akkor akkorát hibázik, hogy néhány szervet tévesen pakolt be. Én szerintem a mennyben nincsenek szívsebészek, akik a fiúból eltávolítják az oda nem illő részeket. Nem tudom, értitek-e a képet. A kép arról beszél, hogy ahhoz, hogy egy hívő elveszítse az üdvösségét, ahhoz Istennek el kell veszítenie valamit, amit már önmaga részévé tett. Kicsit talán csúszik a modell, a hasonlat, de ez nagyjából, ami János 17-ben le van írva, vagy akár Efézusban, mégiscsak megengedi ezt a hasonlatot. Jó, és aztán továbbra is közben jár értünk, Róma 8:34, illetve Zsidókhoz írt levél 7:25, ezt nézzük meg. Ugye ezt már olvastuk, azt hiszem az előbb, igaz? Kicsoda az, aki kárhoztat, Krisztus az, aki meghalt, sőt, aki fel is támadott, és aki az Isten jobbjában is esedezik is értünk. És akkor Zsidókhoz írt levél. Hét Ennek okáért ő mindenképpen üdvözítheti is azokat, akik ő általa járulnak Istenhez, mert mintha él, hogy esedezzen értünk. Mindenha él, hogy esedezzen értünk. Sose fogok kibékülni a károlyi fordítással, a baj csak az, hogy a görög szótárban nincs másik fordítás, de rendben. A következő Isten től a fiútól függő bizonyíték, és itt azt hiszem megállunk, ez lesz az utolsó, a messiás pásztori szerepe. És erre talán a legjobb vers az a János evangélium a 10. fejezete. Mégpedig a 27. verstől. És ez így hangzik. És itt három része van ennek az egész pásztori szerepnek, három dolog van kihangsúlyozva. Olvassuk végig, és akkor utána megnézzük. Azt mondja, az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket, és követnek engem. És én örök életet adok nekik, és soha örökké el nem vesznek, és senki ki nem ragadhatja őket az én kezemből. Az én atyám, aki azokat adta nekem, nagyobb mindenkinél, és senki sem ragadhatja ki azokat az én atyám kezéből. Én és az atya egy vagyunk. Szerintem ez egész jó volt, nem? Először is azt mondja, hogy örök életet adott nekünk. Ez ugyanaz az örök élet, amiről már beszéltünk. Az a bizonyos nem ideig való, hanem örökké való élet. Ha nem örök, akkor mi? Akkor ideig való az az átmeneti. Akkor itt az, annak kéne állnia, hogy én vagyok a jó pásztor, és átmeneti életet adtam azoknak, akiket ismerek. Az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket, és követnek engem, és én átmeneti életet adok nekik, és egy jó darabig el nem vesznek, ha csak el nem szúrják. És csak kevesen ragadhatják ki őket az én kezemből. Az én atyám, aki azokat nekem adta, majdnem mindenkinél nagyobb, vagy ő sem akarja, hogy örök életük legyen. Ezért csak kevesen ragadhatják ki őket az atyámnak a kezéből. Vagy bárki kiragadhatja, mert nem is akarja őket megtartani. Na mindegy, ezek közül valamelyik. Biztos, retorikus kérdés, nem akarom föltenni. Muszáj, hogy amikor egy bibliai kijelentésnek az ellenkezőjét akarod érteni, akkor azt kimond. Mondd ki az ellenkezőjét. Tehát mondd ki azt, amit szeretnél hinni. Hogy ez nem jelenti az örök biztonságot. De akkor olvasd úgy, hogy azt jelentse, hogy nem jelenti az örök biztonságot. Nem tudom, hány lelkipásztor tudna felállni a vasárnap délelőtti misén, és ezt az ige szakaszt így felolvasni, úgyhogy utána nem mondaná, hogy vicceltem. Hallottatok-e már ilyen ige hirdetést? Nem. Pedig ezt kellene mondania, ha utána azt az érzetet akarja megtartani a nyájában, hogy elveszíthetik az örök életüket. Úgyhogy három része van ennek az ígéretnek. Az első, hogy örök életük van. A második, hogy soha el nem vesznek. Ez azért gyönyörű, mert Jézus biztosra akart menni, hogy értsük, hogy mit mond. Tehát, hogy azt mondtam, amit elsőre is hallani véltél. Én örök életet adok nekik, és soha örökké el nem vesznek. És aztán jön az, hogy jó, nem vesznek el maguktól, de hát ha a körülmények, hát ha mások, hát ha a bűn, hát ha valami vagy valaki. És akkor letisztázza, hogy senki sem ragadhatja ki azokat az én kezemből. És aztán ugyanezt tisztázza az atyával, és tisztázza azt is, hogy ők teljesen egy húron pendülnek. Ez volt az a három. Örök élet, soha el nem vesznek, és senki nem ragadhatja ki őket sem az atya kezéből. Jó, ez volt az ötödik, a fiútól függő bizonyíték. Ki az örök biztonságnak. És itt abba hagyjuk, és jövő héten folytatjuk, megyünk ilyen tempóban tovább. Igen. Igen, Péter azt mondta, hogy elképzelte a jó pásztort, ahogy jön az oroszlán, és elragadja tőle a nyájat. Mondjuk egy sima pásztortól, ugye most a gyarló emberi szív, hát jön egy pásztor, hát a pásztort eszi meg elsőnek az oroszlán. De ugye tudjuk, hogy ez itt egy kép, és a jó pásztor a mindenható Istenről beszél, a fiúról. Az oroszlán pedig az ördög, a világ, a bűn, mindegy, alapvetően az ördög. Ebben a képletben már elég vicces a dolog. Tehát, hogy a teremtmény legyőzi a teremtőt, a végtelen mindenhatót legyőzi a véges korlátolt. Vicces elképzelés. Igen, hát ugye én várom az anyagokat. Oké, Péternek és Ádámnak a hozzászólása az volt, hogy ilyen világos bibliai kijelentés mellett mégis annyi közösségben tanítják az üdvösség elveszíthetőségét. És mondom megint, nem akarok se cinikussá válni, se semmivé, elő fogjuk venni ezeket a tanításokat, meg fogjuk nézni, hogy milyen érvek alapján és hogyan gondolkoznak, versről versre végig fogjuk nézni, ugyanúgy, mint ahogy most a bizonyítást végignézzük. És Ádám mondta, hogy ha valaki arról beszél, hogy elveszíthető az üdvösség, akkor jó lenne látni ennek a mechanizmusát. Tehát hogyan történik? Tehát tényleg mi az, ami történik, amikor valaki elveszíti az üdvösségét? Elég komoly dolgoknak kéne áthágódniuk, kéne megcáfolódniuk, kéne leborulniuk ahhoz, hogy ez lehetséges legyen, igaz? Erre utalsz. Aztán egy másik nagyon érdekes kérdés, hogy ha valaki elveszítette az üdvösségét, hogyan nyerheti vissza? Fogjuk nézni. A bizonyítékok között is itt van, de nagyon érdekes, hogy nincs a Bibliában olyan szövegrész, amely az újraüdvözülésről szólna. De van olyan, amely ezt kizárja. De nem azért, mert ha egyszer elveszítetted, örökre elveszítheted, hanem azért, mert sose veszítheted el. Na mindegy. Nem mindegy. Egyáltalán nem mindegy, csak mondom, értsétek meg, hogy amikor ezzel végeztünk, elővesszük az ellenvetéseket, és ugyanolyan alapossággal és ugyanolyan igényességgel végig megyünk rajtuk, mint ahogyan a bizonyítékokon mentünk végig. Rendben? Tehát ez egy olyan tárgyalás lesz, ahol az ügyész és az ügyvéd ugyanannyit beszélhet, csak nem egyszerre. Úgyhogy mindenható Isten, köszönjük neked ezt a lehetőséget, és csak kérünk, hogy áld meg a mai napunkat. És hogyha valaki hallgatta ezt a felvételt, és ez az első vagy az első felvételek között való, amit hallottál, akkor lehet, hogy ez egy kicsit nehéz infó neked, de azért jó, amiről szól. Arról szól, hogy Isten szeret téged, és biztonságba helyezett. És örök élete van mindenkinek, aki hisz Jézus Krisztusban, mint a megváltójában. A megváltóban, a megmentőben, aki egyedül elégséges fizetség a hibáinkért, a bűneinkért. Úgyhogy mit kell tenned, hogy örök életed legyen? Hinn egy Jézus Krisztusban, mint egy gyerek, ahogy hisz a karácsonyban, az ajándékban, elfogadja. Úgyhogy mondd utánam, elfogadlak Jézus, mint a megváltómat. Adj nekem örök életet. Ha egy nap meghalok, vigyél a mennybe. És amíg pedig élek, vezess engem, áldj, taníts, adj egy igazán győzedelmes életet itt a Földön. Egy hiper-nikeót, egy felettébb győzedelmes életet. A Te nevedben, Jézus Krisztus nevében imádkoztunk. Amen. Köszönöm a figyelmeteket. Kezdem élvezni ezt a sorozatot. Úgyhogy folytatni fogjuk. Egy ígéret, tehát, hogyha úgy gondolod, hogy ez túl sok neked, a végén csinálok majd összefoglalást. Tehát ilyen egy-két alkalom, ahol így slágvortokban összeszedjük a bizonyítékokat, illetve az ellenvetéseket. Jó? Tehát, hogy lesz egy ilyen egybe befogadható info, ami szerintem, ha ezzel kezdenénk, túl tömör lenne ahhoz, hogy bármit jelentsen. Köszönöm, el vagyunk bocsájtva, sziasztok!